hallották. Tizennyolc óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. Magyarország kőolaj ellátása továbbra is biztonságban van, ugyanis hazánk 96 napra elegendő stratégiai tartalékkal rendelkezik, és ha Horvátország eleget tesz az európai szabályoknak, akkor március közepétől elérhetővé válik a tengeri útvonalon érkező orosz kőolaj is, erősítette meg Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a tárca közlése szerint. A tárcavezető a kormányülésen arról számolt be, hogy Magyarország kőolaj ellátását két csővezeték biztosítja, amelyek közül a főszerepet egyértelműen az Ukrajnán keresztül érkező barátság jelenti, míg a horvátországi Adria inkább kiegészítő jellegű. Szijjártó Péter kifejtette, hazánk a barátság vezetéken tavaly mintegy 4 millió 900 ezer tonna kőolajat importált, míg az Adria vezetéken 400 ezer tonnát. A miniszter elmondta, Magyarország kőolaj ellátása biztonságban van jelenleg, az ország 96 napra elegendő stratégiai tartalékkal rendelkezik, és ha az európai szabályoknak megfelelően a tengeri útvonalon beérkezik az orosz kőolaj, akkor az gyakorlatilag március közepétől elérhetővé válik, fogalmazott a miniszter. Csaknem 2000 új munkahely jöhet létre a következő időszakban a KKV kapacitás bővítő támogatás 3.0 programnak köszönhetően, ezt mondta a Nemzetgazdasági Minisztérium foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára az M1 csatornán. Comba Sándor rámutatott, ennek a programnak az első lábát 2024-ben, a másodikat tavaly indították el, mindezek segítségével pedig több mint 5000 új munkahely jött létre. Az államtitkár az idén február 1-től indult programról elmondta, ez arról szól, hogyha egy vállalkozás szeretne 1 és 10 fő közötti mértékben létszámot bővíteni, és ezt az emelt létszámot legalább 1 évig tartani, akkor ehhez a kormány támogatást ad, ennek mértéke 1 emberre vetítve nagyjából 2,5 millió forint. Comba Sándor a Kossuth Rádió műsorában azt mondta, ez a 2,5 millió forint részben bér, részben lakhatási támogatás, sőt eszközbeszerzést is támogat, és zöld vagy informatikai átállásra is fordítható. A burkolathibák javítása folyamatos, és ha az időjárás engedi, hamarosan elkezdődhetnek a teljes körű útfelújítási munkák is, ezt közölte a Magyar Közút Nonprofit ZRT. A munkálatokat a terület és település fejlesztési operatív program, illetve költségvetési források fedezik, a munkaterület átadások még ebben a hónapban elkezdődhetnek, írja a közlemény. Az érintett fő- és mellékúthálózati szakaszokon jellemzően a pályaszerkezet és aszfaltréteg cseréje mellett megújulnak a vízelvezető rendszerek, a forgalombiztonsági eszközök és az egyéb úttartozékok is. A közútkezelő mintegy 31 ezer kilométer úthálózatért felel, idén 843 kilométer felújítását tervezik. A közlemény szerint az elmúlt hónapok csapadékos, változékony és rendkívül hideg időjárása elősegítette a kátyúsodást, így idén majdnem kétszer annyi úthibát észleltek, mint a tavalyi azonos időszakban. Ezeket a Magyar Közút 80 mérnöksége minden nap javítja, az elmúlt másfél hónapban csaknem 3600 tonna aszfaltot használtak fel. A közlemény szerint a közút által kezelt országos közutakon burkolathiba okozta károkat, a társaság honlapjának ügyfélszolgálati oldalán lehet bejelenteni. Jelentősen bővülhet az új lakások kínálata, újabb 11 lakásberuházás kaphat kiemelt státuszt, amelyekben csaknem 4300 új lakás és ikerház építése indul meg, főként Budapesten, a kiemelt projektekben így már 15-20 ezer lakás építését tervezik a beruházók, közölte az ingatlan.com. A közlemény idézte Balogh Lászlót, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjét, aki elmondta, a vevők szempontjából a legfontosabb, hogy a szóban forgó beruházásokban megépülő lakások jelentős része 1,5 millió forintnál alacsonyabb négyzetméter áron lesz megvásárolható. Így beférnek az otthonstart program árplafonja alá, így kedvezményes kamatozású, államilag támogatott lakáshitellel is megvehetők. Mindezek mellett fontos, hogy a kiemelt projektek közül több beruházás rozsda övezeti besorolást kapott, ami további kedvezményeket jelenthet a vevők számára, mert ők vissza tudják igényelni az új lakások 5%-os áfáját is, közölte az ingatlan.com.
Az időjárásról.
Pénteken borult idő valószínű, délután északkeleten lehetnek vékonyodások a felhőzetben, felhőzet csökkenés kora estétől várható északnyugati irányból. Az esőt északnyugat észak felől egyre nagyobb területen havas eső, havazás váltja fel, majd a nap második felében északnyugat felől csökken a csapadékhajlam. Az északkeletire északira forduló szél nagy területen megerősödik, a maximum hőmérséklet térségünkben mínusz 1 és plusz 6 fok között várható.
Európa Rádió híreit hallották. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről szakértők bevonásával. Életünk szépségei és kihívásai a 21. században. Az Európa Rádió családi magazinja.
Az Európa Rádió Családban Marad című magazin műsorában köszöntöm Önöket, a szerkesztőt, Kisnéveres Viktóriát hallják. Kedves hallgatóink, február 21-e az anyanyelv nemzetközi napja. Ebben az órában a Miskolci Szilágyi Dezső általános iskola pedagógusaival, Zádori Magdolna tanítónővel és Kontra Kincső magyar nyelv és irodalom szakos tanárral beszélgetünk.
Az anyanyelv kapcsán valahogy mindig az otthon hangja jut eszembe, és természetesen az édesanyám, a nagymamám és a felmenőim, valamint még egy kis falu is, Hernádvécse, mert ahol én a legelső szavakat, mondatokat elsajátítottam, Hernádvécséhez kötődik, akkor még a családunk ott élt.
Szerintem az anyanyelv az az első kapu a kultúrához. Ezen a nyelven tanulunk megkérdezni, mesét hallgatni, szeretni és nevetni is.
Ha tehetik, tartsanak velünk önök is, kellemes rádiózást kívánok!
Családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről. Az Európa Rádió családi magazinja.
Egy nap szólt az ügynök, fizetek a hangodért. Aznap pohárra tudtam, hogy pontosan mennyit ért. Másnap az ügynök megint hívott, na mi volna még eladó? Egy tal, vagy egy kép, ha a hangom már nem elég. Aztán csörgött a telefon, műződös hang beszélt. Drágám, fizetek fülekért, fogakért, szemekért. És ha volna még valami eladó cucc, minden is érdekel. Na de nincs, az a pénz, de látom, hogy mennyit is érsz. A képezett részen nem leszek, lehet majd, hogy esek kerek, de nem adom el, a szívem nem adom el. A képezett részen nem leszek, lehet majd, hogy esek kerek, de nem adom el, a szívem nem adom el.
Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről. Az Európa Rádió családi magazinja.
Kedves hallgatóink, február 21-e az Anyanyelv Nemzetközi Napja. Az ENSZ hirdette meg, és 2000-ben ünnepelték először. Ugye itt a föld nyelvi sokszínűségére és gazdagságára is felhívja a figyelmet ez a nap, hogy mit is nevezünk anyanyelvnek. Ugye azt a nyelvet, amelyet az ember gyermekkorában a szüleitől vagy környezetétől megtanul, mindennapi élete során természetes módon használja, képes fordítás nélkül használni, illetve gondolatait is ezen a nyelven képes a legkönnyebben kifejezni. Ehhez a témához, az anyanyelvhez kapcsolódóan beszélgetünk a következő percekben a Miskolci Szilágyi Dezső általános iskola pedagógusaival, Zádori Magdolna tanítónővel, aki az intézményben a népi játékok szakkört is vezeti, és Kontra Kincsővel, magyar nyelv és irodalom szakos tanárral, aki az intézményben a diák önkormányzatot vezető pedagógus. Őket köszöntöm most, köszönöm, hogy beszélgethetünk ebben a szép témában.
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat!
Én is és szeretném megköszönni a lehetőséget.
Hogyha kezdhetjük itt a bevezető gondolatokhoz kapcsolódóan a beszélgetést, hogy az anyanyelv szó hallatán mik azok az érzések, amelyek önökben személyesen megfogalmazódnak?
Az anyanyelv kapcsán valahogy mindig az otthon hangja jut eszembe, és természetesen az édesanyám, a nagymamám és a felmenőim, valamint még egy kis falu is, Hernádvécse, mert ahol én a legelső szavakat, mondatokat elsajátítottam, Hernádvécséhez kötődik, akkor még a családunk ott élt. És nagyon érdekes, ugye a nyelvi sokszínűségről is volt szó, ebben a faluban nem beszélnek tájszólással, de ugyanakkor megfigyelhető, hogy nagyon sok tájjellegű kifejezést használnak. Édesanyámnál is akkor figyeltem meg, mikor mi már elköltöztünk ide Miskolcra, és hogyha visszamentünk, akkor újra abban a közegben használta ezeket a kifejezéseket is. Talán, hogyha néhányat érdekességképpen említhetek, például, hogy mit főztél, lecskés babot, hogyha ezt egy miskolci ember hallja, fogalma nincs, hogy miről van szó, tehát a bablevesről, a tésztás bablevesről, vagy leültem a dikóra, vagy tedd oda a lábtót, mert felmegyek a padra. Tehát a padlás helyett is a pad kifejezést használták. Tehát ezek jutottak erről eszembe.
Szerintem az anyanyelv az az első kapu a kultúrához. Ezen a nyelven tanulunk megkérdezni, mesét hallgatni, szeretni, és nevetni is. Az is érdekes, szerintem, hogy konkrétan az anyaszó is benne van, és a kisgyermekeknek, legtöbbjüknek ez az első szó, amit kimondanak, az anyát. Úgyhogy nekem a családot, a hagyományokat, a családban lévő hagyományok tovább élését juttatja az eszembe az anyanyelv szó.
És még ehhez a személyes gondolatokhoz kapcsolódva, ugye, amit már részben meg is fogalmaztak ebben a válaszban, de hogyha még egy picit az anyanyelv szeretetéről szólunk, ezt talán mondhatjuk, hogy egy természetes dolog, vagy ezt hogy látják?
Természetes is, de talán tanult dolog is. Megint visszatérnék édesanyámra, hogy mindig olyan tisztelettel használta az anyanyelvet. Nagyon szépen beszél mai napig is tőle. Soha nem hallottunk csúnya beszédet. Tehát, hogy ő példaként állt előttünk mindig is a nyelvhasználat tekintetében, és ugyanezt mondhatom nagymamámról is, hogy mindig tisztelettel beszéltek másokkal, és ezt adták át nekünk is.
Szerintem most a mai modern világban nagyon fontos az anyanyelvnek a szeretete, mert tanulmányok is bizonyítják, hogy befolyásolja a gondolkodásunkat az anyanyelvünk, és hogyha nem tanulunk meg helyesen magyarul írni, olvasni és gondolkodni, akkor nem is fogunk olyan szinten tudni gondolkodni, mint amilyen ugye a mi kultúránknak megfelelő szerintem. Úgyhogy az anyanyelvnek mind az otthoni ápolása, mind pedig az iskolai tanulása nagyon fontos.
Itt az eddig elhangzottakon túl milyen különböző értelmezéseiről beszélhetünk még esetleg az anyanyelvnek?
Az anyanyelvnek több különböző értelmezése lehet. Például ez az elsőként megtanult nyelv. A születéstől kezdve először ezzel találkozunk, és természetes módon tudjuk elsajátítani ezt a nyelvet. Másodszorban lehet a legjobban ismert nyelv, azaz egy domináns nyelv, amit a legjobban és a legmagabiztosabban tudunk használni. Harmadrészt lehet az identitás és az azonosulás nyelve, ugye kulturálisan ide tartozónak érezzük magunkat leginkább. Lehet a családnak a nyelve, ugye amit a legtöbbször és a legtöbbet használunk, valamint értelmezhetjük metaforikusan is, mint például a zene anyanyelve kifejezésnél, amikor egy ösztönös, természetes módra utal az anyanyelv kifejezés.
Hogyha ezekről néhány gondolatban egy picit részletesebben szólna tanárnő?
Szerintem a születéstől kezdve azért fontos, mert ez az első, amivel megtanulunk kommunikálni a világ felé. Ezzel tudunk bármiféle bajt és örömet is jelezni. Ezzel tudjuk megértetni magunkat a családunk felé. Így tanulunk meg játszani, mesét hallgatni, olvasni és fejlődni. A domináns nyelv szerintem az azért lehet érdekes, mert tényleg ez a legbiztosabb anyanyelvünk, mindig az a legbiztosabb, ezen tudjuk a legjobban kifejezni magunkat, és valahogy azt veszem észre a diákokon is, hogy sokkal magabiztosabban tudnak akár fogalmazásokat írni, akár szóban megnyilvánulni az anyanyelvükön, mint például egy másik már választott nyelven, például angolul. Ez akár erőt is adhat, hogyha minél jobban és szebben tudjuk használni az anyanyelvünket, az egy olyan magabiztos kiállást ad a gyerekeknek és már a felnőtteknek is, amivel később jobban tudnak haladni az életben. És lehet, hogy nem tanulta meg annyira jól a tananyagot, de ezzel a magabiztos fellépéssel és kommunikációval szerintem nagyon jól lehet formálni a nem annyira megtanult tananyagot is egy jobb jegy felé.
Itt már egy picit talán a gyermek, a diák személyisége is közrejátszik.
Igen, ezért fontos a harmadik része, ugye ez az identitás, az azonosulás az anyanyelvvel, mert a kultúrában való elmélyülésünket is sokkal jobban segíti az anyanyelvünk. Ezzel tudunk leginkább, mint már mondtam, szerintem azonosulni, és így tudjuk ápolni a hagyományainkat, ami szerintem nagyon fontos.
Akkor folytassuk is ezeket a gondolatokat, kapcsoljuk össze az anyanyelvet, a kultúrát, a hagyományokat, hiszen ahogy a bemutatásban is elhangzott, Zádori Magdolna az intézményben népi játékok szakkört vezet.
Egyetértek ebben, hogy az anyanyelv és a kultúra elválaszthatatlanok egymástól. A népdalok, mondókák, mesék, népi játékok mind az anyanyelven keresztül élnek tovább. Van ezzel kapcsolatban egy nagyon kedves gondolatom, amit hallottam már régebben. A néphagyomány nem a hamu őrzése, hanem a láng továbbadása. Ezt próbálom én megvalósítani a gyerekek között az alsó tagozatban, mind a népi játék szakköri foglalkozásokon, mind pedig énekóráimon is, hiszen éneket is tanítok az egyik osztályban. A gyerekek a szakköri munkában megismerkednek az évszakokhoz, ünnepekhez kapcsolódó szokásokkal, népdalokkal, énekes népi játékokkal. Aztán, hogy egyes ünnepekhez milyen érdekes hiedelmek, szokások köthetők. A farsanghoz kapcsolódóan is megtanultunk vidám dalokat, és télűző szokásokról is beszélgettünk a gyerekekkel. Ez mindenképpen élményt ad a gyermekeknek, és értéket közvetít számukra. Fejleszti a gyermekek szókincsét közben, mozgáskészségét, de a szociális kompetenciákat is elősegíti ez a közös játék.
És hogyha a legkisebbekre is gondolunk, ugye itt az anyanyelv elsajátításának az első lépései, a beszéd kialakulásának, a beszéd fejlődésének a folyamatáról is, ha szólhatunk néhány szóban, ezt szülőként hogyan lehet fejleszteni abban az időszakban, ugye, amikor még a gyermeknek alakul a szókincse, illetve itt óvodáskorban is milyen módszerekkel lehet már ezt megalapozni, hogy később a helyes szövegértés, szövegértelmezés már itt az általános iskolában jól működjön.
Igen, de még visszanyúlnék egészen a csecsemőkorra is, hiszen a beszéd kialakulása, fejlődése már itt elkezdődik, és nagyon-nagyon fontos a környezetnek, a családnak a szerepe, hogy beszélő környezet vegye körül azt a kisgyermeket. Majd később ugye óvodáskorban a szülők sokat segíthetnek azzal, hogy sokat beszélnek a gyermekekhez, mesét olvasnak, verseket olvasnak nekik, vagy esetleg közösen báboznak azzal a kis óvodás gyermekkel, mert ezzel hozzájárulnak a gyermek beszédfejlődéséhez, a szókincs gyarapításához, és hát a későbbi szövegértés megalapozásához is.
Ugye itt abban az időben az együtt töltött időn kellemes megélésén túl, amit ugye a szülő-gyermek kapcsolat, vagy akár kistestvér-nagy testvér kapcsolat is jelent, számos hozadéka van ilyen szempontból is a mondókáknak, az énekeknek, a mesélésnek, hiszen ez nagyon sok területen hat a kisgyermek fejlődésére.
Így van, ez nagyon fontos, tehát amiket én összeszedtem, mikor jártam ilyen fajta képzésekre, és ott nagyon sok óvónővel is találkoztam, és ezeket az ismereteket, amit az Így tedd rá módszeren keresztül megismertem, ők az óvodában is ezeket hasznosítják. Tehát így ezáltal játékos formában fejlesztik a gyerekeknek a különböző kompetenciáit, különböző fejlesztendő területeket. Tehát használják ehhez ugye a mozgásos játékokat, tapsoltató játékokat, fogyógyarapodó körjátékokat, tehát nagyon sokféleképpen tudják ezeket a munkájuk során hasznosítani. Ezáltal fejlődik a gyermekeknek a személyisége is, hiszen ezek a játékok, a körjátékok segítik az egymáshoz való kapcsolódását is a gyermeknek, hogy megérintsék egymást, megfogják egymás kezét, tapsoljanak egymással, mert ugye vannak olyan visszafogottabb, visszahúzódóbb gyerekek, akiknek ez először nem egy olyan természetes dolog, de lassan ők is megtanulják ezeket a mozgásformákat, és könnyen bekapcsolódnak a közös játékba, és ezáltal fejlődik a jellemük is.
És akkor belépve az általános iskolába, a magyar irodalom és nyelvtan tudományának átadásának lépéseiről mit tudhatunk? Itt az iskolai órákon túl milyen szabadidős foglalkozások keretében lehet akár otthon is játékos formában elmélyíteni a megszerzett tudást? Hiszen ugye abban az életkorban azért meg kell találni azokat a kereteket, amit játékként él meg a gyerek, de természetesen ugye fejlődik mindezáltal. És ha már itt az iskolánál tartunk életkorban, akkor az olvasás és a hangos olvasás szerepéről is szóljunk, akár különbséget is téve. Itt arra gondolok, hogy talán akár a személyiségéből fakadóan egy gyermek lehet, hogy nem szeret hangosan olvasni, zavarba van, de mégis miért fontos, hogy hangosan is olvasson?
Az általános iskolában az anyanyelvi nevelés egyik legfontosabb feladata az olvasás és az írás megtanítása, valamint a szövegértés fejlesztése. Tehát a gyerekek fokozatosan ismerkednek meg a betűkkel, szavakat, aztán mondatokat, később történeteket olvasnak. A hangos olvasás fejlesztésének nagyon fontos szerepe van, hiszen ugye először ezáltal tudom lemérni, hogy a gyermek képes-e összeolvasni a hangokat, összeolvasni a betűket, és már rögtön szövegértéssel kapcsolatos feladatokat is kapnak a gyerekek, először csak rajzos formában, hiszen ezáltal tudom lemérni, hogy az olvasottakat megérti-e. Tehát ez kéz a kézben jár, ugye a hangos olvasásnak a fejlesztése, és mellette a gyermeknek a szövegértő képességét is első osztálytól kezdve fejlesztenünk kell. És ez folyamatos feladat, ez ugye az alsó tagozatnak is egy sarkalatos pontja, sarkalatos feladata, majd pedig ugye felső tagozatban is egy kiemelkedő terület.
Itt egy kicsit, ha visszautalhatok a korábbi életszakaszra, vagy az előző kérdésre, akkor ez hogyan segíthető már óvodáskorban?
Igen, amiről beszéltünk, hogy nagyon fontos a beszélő környezet, ami az óvodás gyermeket körülveszi, hiszen ezáltal fejlődik a szókincse, tágabb a látóköre a gyermeknek, és ez a későbbiekben is pozitív példaként hat rá, hogyha esetleg otthon is azt látja, hogy a szülei, nagyszülei olvasnak, akkor ő is könnyebben kezdi el a könyveket lapozgatni, érdeklődően tekint a könyvekre, és örül neki, hogyha ő is már valamit el tud olvasni. De saját tapasztalatból is mondom a gyerekek körében, hogy olyan boldogok voltak, amikor az osztályommal első osztályban mentünk valamilyen programra, leszálltunk a buszról, és akkor már ugye tudtak szavakat összeolvasni, és olyan boldog volt minden gyerek, hogy figyelték a kirakatokat, igyekeztek egy-egy szót elolvasni, és tényleg kifejezett boldogsággal töltötte el őket, hogy már ők is tudnak valamit olvasni. Valamint nyáron volt egy nagyon pozitív élményem, az egyik szülő küldött a kisfiáról nyári szünetben egy fotót, hogy éppen ült a fűben, a pléden, és elmélyülten olvasott egy könyvet. Tehát, hogy ő akkor már nyáron eljutott arra a szintre, hogy egy neki való mesés könyvet tudott lapozgatni, olvasgatni, és nagyon szívesen végezte ezt a tevékenységet. Mesélés közben az is nagyon fontos, hogy megbeszéljék a közös élményeket, a szülő visszakérdez egyes eseményekre, vagy visszakérdez a történetnek a sorrendiségére. Ez mind-mind segíti a gyermeknek a szövegértésének fejlesztését.
Ami ugye természetesen nem csak a magyar nyelvi tanulmányok során, hanem minden tantárnál nagyon fontos, hogy értse a gyermek, hogy miről tanul.
Természetesen így van, hiszen az anyanyelv mindenféle tanulásnak az alapja, ezt kell megfelelően elsajátítani a gyermeknek. Nyilván az olvasásnak is a megfelelő szintjét el kell sajátítania ahhoz, hogy később a többi tantárgyat is képes legyen megtanulni és elsajátítani. Valamint ugye a lényeg kiemelése nagyon lényeges.
Ugye az értő olvasás az minden életkorban fontos. Ezt hogyan látja ön a felső tagozatos tanulóknál, hogy ez már azért kialakul ebbe az életkorban?
Szerintem még felső tagozatban is figyelmet kell szentelnünk erre. Én például a hangos olvasást is folyamatosan gyakoroltatom a diákjaimmal, hiszen azt vettem észre, hogy a mai felgyorsult világban, amikor néma értő olvasást kellene gyakorolniuk a diákoknak, hozzá vannak szokva ehhez a felgyorsultsághoz, és csak átfutják a szöveget. Nem teljesen értik meg, nem teljesen nézik át, hogy miről is olvasnak. A hangos olvasásnál viszont jobban oda kell figyelniük, hogy mit olvasnak, és jobban meg is szokták érteni, hogy mi a szövegüknek a lényege. Ezért én nagyon szorgalmazom felső tagozatban is, mint a hangos olvasás, mind a szövegalkotások és a szövegértések használatát is. Úgyhogy végül is az a válaszom, hogy nincs még teljesen kiforva felső tagozatban, és hanem ezzel foglalkoznunk kell.
Hamarosan innen folytatjuk a beszélgetést Zádori Magdolna tanítónővel és Kontra Kincső magyar nyelvi irodalom szakos tanárral, a Miskolci Szilágyi Dezső általános iskola pedagógusaival, ha tehetik, tartsanak velünk a folytatásban is.
Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is. europaradio.hu
Én már nem mennék, hisz annyi minden tehetnék, annyi minden lehetnék. Én úgy maradnék, pirkadattól nevetnénk, a csillagokkal szédülnék. Nem szeretném, ha felhők felett elszöknénk, szembeszéllel keresnénk. Én úgy maradnék, kéz a kézben vihetnénk, álmainkat őriznénk. Mondd, mi ez az érzés, oly könnyű, nem lennék,
szobában egy idegen, te maradj még, de én már nem.
Családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről. Az Európa Rádió családi magazinja.
Kedves hallgatóink, folytatódik Családban marad című magazinműsorunk. A Miskolci Szilágyi Dezső általános iskolában beszélgetünk Zádori Magdolna tanítónővel, a népi játékok szakkör vezetőjével és Kontra Kincső tanárnővel, magyar nyelv és irodalom szaktanárral, aki az intézményben a diák önkormányzatot vezető pedagógus. És ugye szövegértésről beszéltünk már az imintiekben. Most, hogyha a szövegalkotással kapcsolatban folytatjuk a gondolatokat, amikor már fogalmazást írnak a gyermekek, hiszen talán ekkor még jobban megérzik, hogy mennyire csodálatos a mi magyar anyanyelvünk, milyen kifejező. Eddigi több évtizedes pedagógusi pályája során milyen visszajelzések érkeztek ön felé? Kérdezem Magdolnát, milyen tapasztalatokat osztana meg velünk azzal kapcsolatban, hogy amikor ezzel találkoznak ugye alsó tagozatban a gyermekek, akkor hogyan formálható a szövegalkotási képességük? Milyen lépései vannak ennek?
A szövegalkotási képesség kialakításának az első lépcsőfoka ugye a szóbeli szövegalkotás, és azt tapasztaltam, hogy sok gyereknél ez azért nehézségekbe ütközik. Különösen a mai világban, kolléganő beszélt a felgyorsult világunkról, hogy többször használnak a gyerekek most már tabletet, telefont, és talán kevesebbet beszélgetnek, és otthon is megfigyelhető, hogy talán a családban kevesebbet mesélnek, kevesebbet beszélgetnek, és ez megmutatkozik a gyerekeknek a szókincsében is. Tehát akivel kevesebbet beszélgetnek, akkor kicsit szegényesebb a gyermeknek a szókincse, és kevésbé tudja megfogalmazni az élményeit szóban, és később pedig nehézségbe ütközik az írásbeli szövegalkotás is. Régebben volt külön fogalmazástantárgy az alsó tagozat 3.-4. évfolyamában, most ez beépült a nyelvtantárgyba. Nagyon fontos gyakorlat a gyermek élményeinek az elmesélése. Most például egy olyan feladatot adtam a diákjaimnak, hogy az élményükről írjanak a hétvégén. Most először csak 3 mondatot, és a későbbiekben majd ezt fogjuk egy kicsikét bővíteni, és nyilván a fogalmazások elkészítésének a formai követelményeit is meg kell tanulnunk, a gyermekeknek ezt el kell sajátítaniuk, és 4. évfolyam végére már valóban képesek arra, hogy nagyon hangulatos kis fogalmazásokat tudjanak megfogalmazni írásban is.
Ugye a beszélgetések és az olvasásnak a mennyisége is befolyásolja azt a szókincset, amelyet itt ők is majd utána vissza tudnak tükrözni ezekben az alkotásokban.
Ez természetes, de azt gondolom, hogy az egész anyanyelvi oktatást ez átszövi, hiszen nemrég volt olvasás órám, és minden egyes új ismeret feldolgozó órán ez egy bevett gyakorlat, hogy miközben én elolvasom a gyermekeknek az olvasmányt, ők kérdőjelet szoktak tenni a fölé, a szó fölé, amit nem ismernek. És akkor rögtön ezzel kezdjük, hogy megbeszéljük azokat a kifejezéseket, azokat a szavakat, amik számukra ismeretlenek, hogy már úgy tudjuk feldolgozni ezeket a szövegeket.
Akkor itt egy következő kérdéshez meg is érkeztünk, hogy ugye ezek lehetnek bizonyos szakszavak, vagy olyan régi kifejezések, amelyekkel esetleg ők már a mindennapi életük során nem találkoznak, és ugye akkor ezek azért érdeklődő kérdéseket vetnek föl a részükről. Ez azért jó.
Természetesen most például a mai órán az egyik kislány felnyújtotta a kezét, hogy nem érti, hogy asztrik. Tehát nem találkozott még ezzel a névvel, ugye elmagyaráztam, hogy ez egy keresztnév. De előfordul, hogy esetleg hétköznapi szavak is, hiszen olyan árnyalt a mi nyelvünk, a szép magyar nyelvünk, hogy bizony, ami számunkra, felnőttek számára egy hétköznapinak számító szó, a gyerek lehet, hogy ő nem érti azt a kifejezést. És akkor természetesen megbeszéljük, gyűjtünk rokonértelmű kifejezéseket, és ezáltal is gyarapodik a gyermeknek a szókincse. Vannak olyan kifejezések, amelyek esetleg lehet, hogy 10-15 évvel ezelőtt természetes volt a gyermekek számára. Néhány gyermek már annak nem ismeri a jelentését, és ugye ezeket nekünk meg kell beszélni, hogy ne úgy kezdjük el a szövegfeldolgozást, hogy ismeretlen szavakkal találkozik a gyermek. Valamint azt is megfigyeltem, hogy régebben talán a közmondásokat és szólásokat is jobban értették a gyerekek. Meglepődve tapasztalom, hogy ezeknek szinte mindegyikét meg kell beszélnünk, át kell rágnunk, mert nem értik ezeket a kifejezéseket a mai gyerekek.
Felső tagozatban is azt lehet tapasztalni, és én is azt érzem, hogy a diákok már azokat a szavakat sem ismerik, amiket például én a gyermekkoromban megtanultam. Például volt egy eset, ahol feladatmegoldás közben egy kislány nyújtotta a kezét, és megkérdezte, hogy de mi az a fejsze, talicska, furik és társai. Ez nekem nagyon érdekes, hiszen nekem ezek teljesen hétköznapi szavak, de a mostani nagyvárosi életben ezek ugye már nem használatosak, így a gyerekek sem tudják a jelentésüket. Ezeket a szavakat minden esetben meg szoktuk beszélni, sőt, játékokat is szoktunk vele játszani, akár online térben is szoktam készíteni nekik ezzel kapcsolatban játékokat, hogy melyik régi ez szó, mit jelent, vagy melyik közmondás mit jelent, és ezzel igazán jókedvű légkör szokott az osztályban kialakulni, valamint remélhetőleg már tovább viszik és beleépítik a szókincsükbe ezeket az új, régi, elfeledett, általuk elfeledett szavakat.
És ha még szólhatunk azokról az irodalmi művekről, aminek azért picit más a nyelvezete, mint a mai kortárs irodalomnak, akkor ezeknek az értelmezése, feldolgozása, átbeszélése, hogyha ezzel kapcsolatban osztanák meg velünk tapasztalataikat?
Szerintem ez inkább felső tagozatban szokott előfordulni, amikor már nehezebb nyelvezettel vagy régies nyelvezettel találkoznak a diákok. A tankönyveinkben is találhatóak szószedetek, azokat mindig át szoktuk nézni, hogy melyik ismeretlen vagy nehezebb szó mit jelent, valamint a munkafüzetek is rá vannak erre készülve, és játékokban és szókeresésben, összekötős játékokban is jobban tudják feldolgozni a diákok, hogy mégis mit jelenthetnek ezek a régi szavak, valamint külön órákon, természetesen egy verselemzésnél is például ezeket meg szoktuk beszélni, és hogyha fejtörést okoz, akkor a füzetben meg szoktuk magyarázni az ő saját vagy modernebb szavainkkal, hogy mit is jelentenek.
Ugye műsorunk első részében az alsósok tanulmányairól szóltunk részletesebben, hogyha még itt a felső tagozatosok tanulásmódszertani dolgaival kapcsolatban folytathatjuk a gondolkodást, akkor mi lenne még, amivel kiegészíteni az imént elhangzottakat? Hogy felső tagozatban hogyan folytatódik az út ezen a szakterületen?
A felső tagozati magyar nyelv és irodalom tananyag is épül nagyon szépen az alsós tananyagra. Itt értem például azt, hogy most hatodikban újra az igék és a főnevek, a névszók, melléknevek köré épülünk, amit negyedik osztályban már a gyerekek megtanulnak. Így nagyon fontos az egymásra való építkezésünk. Ugyanúgy figyelmet fordítunk, mint már mondtam, a hangos olvasásra, a fogalmazások és a szövegértéseknek a gyakorlására. Én külön beszoktam iktatni szövegértéssel foglalkozó órákat, ahol olvassuk a szöveget, megoldjuk őket, és órai jegyet tudnak vele szerezni a diákok. Azt érzem, hogy ők ezt nagyon szeretik, sőt, még kérni is szokták, hogy hagyj írjanak szövegértést a nyelvtanórákon, valamint a fogalmazásnál próbálok minél közelebbi témákat választani hozzájuk, olyan címeket adni, amikkel beindíthatom a fantáziájukat, valami olyan számukra is érdekes fogalmazástémát, amiről tudnak tényleg bővebben írni, például a téli időszakra, a karácsonynak a megélése, a nyári időszak, amiről tudnak élményeket, beszámolókat és saját magukról is tudnak beszélni. Valamint nálam a felsősök nagyon szeretik a novella készítést, amikor meséket kell írniuk és novellát készíteni, úgyhogy próbálok mindig a diákoknak a kedvét nézni, vagy hát, hogy mit szeretnek, és azt próbálom beépíteni a tananyagba felsőben is, a szabadon választható tananyagok közé, ami tényleg az ő érdeklődésüket is megfogja. Én így próbálom továbbvinni, vagy tovább építeni az alsós anyanyelv szeretetét.
Egy év folyamán, egy tanév folyamán milyen ünnepek, versenyek tekintetében van lehetőség a diákoknak az anyanyelvhez kapcsolódóan megállni és elgondolkodni?
Az első versenyünk november 13-ára, a Magyar Nyelv napjára esett, ahol összemérhették tudásokat a felsős tanulók, hogy mennyire jártasak a magyar nyelvben, itt pont régies szavakról, közmondásokról és szólásokról szólt ez a kvízjáték. Azt vettem észre, hogy nagyon szívesen töltötték ki, és élvezték ezeket a páros és csapatfeladatokat főleg, valamint most január 22-én a Magyar Kultúra napján egy izgalmas rádiós projektet valósítottunk meg, iskolarádiós projektet valósítottunk meg a gyerekekkel. A célunk nem csupán az volt, hogy történetet alkossunk, hanem hogy a tanulók kreativitását, együttműködését és kommunikációját is fejlesszük. Itt a projekt során a diákok egy fiktív eltűnési esetet dolgoztak fel, ahol a rejtélyes eltűnésben ki kellett deríteni, hogy mégis mit ünneplünk a Magyar Kultúra napján. Egy betű vagy szót találtak mindig meg, amiből ugye össze tudták rakni, hogy végül is itt a kölcsei kódot találták meg, a magyar himnusz ugye születésnapját. Itt több szakaszból állt a munka, először közösen felépítettük a cselekményt, mikor, hol, kik érintettek, mi történt. Január 22-én miért is fontos ez a nap nekünk, aztán megterveztük az interjú kérdéseit, és felvettük ezt az iskola rádiós adást a gyerekekkel. Így megtapasztalhatták, hogy milyen ugye egy rádiós műsor felépítése, valamint gyakorolhatták a hangos, érthető beszédet, a megfelelő hangsúlyozást és az egymásra figyelést. És itt a projekt végére nem csak egy izgalmas rádiós anyag születhetett meg, hanem fejlődött a szövegalkotási készségük, a probléma megoldó gondolkodásuk és az önbizalmuk is a gyerekeknek.
Az alsósokkal november 11-én mindig megszervezzük a Márton napját. Az ehhez kapcsolódó szokásokat a gyerekek projektek formájában megismerik, majd pedig egy zenés-táncos mulatságot, felvonulást tartunk este az udvaron. Adventi időszakban az osztályok adventi gyertyagyújtási műsorral készülnek, erre gyakorolnak az osztályfőnökükkel a gyermekek. Tavaszi időszakban a költészet napjához kötődően versmondó versenyt szervezünk diákjainknak. És tavasszal szoktunk népdalversenyt is szervezni. Erre több iskolából várunk versenyző gyermekeket.
Hogyha még a versenyekre való felkészüléssel kapcsolatban gondolkodhatunk egy picit, mind az alsó tagozatosok, mind a felső tagozatosok körében, hogy ezekre a megmérettetésekre, hát mind lexikálisan, mind ugye lelkileg fel kell készülni. Hogy ezt hogy látják, hogy élik meg a gyermekek?
Előfordult olyan is, hogy valamelyik tanítványom egy kicsikét óckodott, hogy ő nem nagyon szeret szerepelni, de külön úgy négy szem közt megbeszéltük, és választottunk számára olyan szerepet, vagy olyan kis rövid szövegrészletet, amivel ő is tudott azonosulni, és így szívesen bekapcsolódott ebbe a programra, és közösen részt vett a műsor összeállításában. Itt mondjuk az adventi gyertyagyújtási műsorról beszélek, de a versenyen való részvételt azt gondolom, hogy nem szoktam a gyerekeknél erőltetni, tehát hogyha valaki nagyon-nagyon bátortalan, és nem szívesen versenyzik, vagy nem szívesen vesz részt versenyen, akkor azt nem szoktam erőltetni, hanem tiszteletben tartom a gyereknek ezt az elképzelését.
felső tagozatban is ugyanígy állunk ehhez a kérdéshez, hogy szabaddá tesszük a választási lehetőséget, hogy szeretne menni arra a versenyre. Mi természetesen azokkal a kisdiákokkal, akik nagyon szépen szerepelnek mondjuk magyar nyelv és irodalomból, én is szoktam velük külön beszélni és ajánlani, hogy jelentkezzünk különböző versenyekre. Ezt általában amúgy pozitívan szokták fogadni, és szeretnek versenyekre menni, úgyhogy nem érezhető az a bizonyos nyomás a diákokon, én azt vettem észre. Valamint mi a Szilágyi Dezső Általános Iskola a felsősöknek egy iskolai szép kiejtési versenyt is szoktunk hirdetni, ami szerintem biztonságosabb környezet még azon diákok számára is, akik annyira nem mernek, hiszen nem kell másik iskolában, nem kell ismeretlen tanárok előtt versenyezniük, hanem itt bent az iskolában a megszokott felsős vagy alsós tanárjaik zsűrizik őket, így szerintem a magabiztosságukba, az önbizalmukba is több erőt adhatunk nekik ezzel a házi versennyel, amivel majd tényleg nagyobb megyei vagy másik iskolában rendezett versenyre is el tudnak menni már a diákok, ha itt megkapják az önbizalmat.
A szóbeli szereplés hogyan fejleszthető? Így a szülőknek esetleg mit tudnak javasolni, hogy otthon hogyan lehet segíteni a gyermeknek az ez irányú bátrabb megnyilvánulását?
Azt gondolom, hogy visszakanyarodhatunk a meséléshez, énekléshez, versek mondásához, hogy bátran mondjon a gyerek verset otthon, énekeljen, még akkor is, ha nem is olyan kristálytiszta annak a gyereknek a hangja, nem kell letörni a lelkesedését, én szívesen hallgatom a gyermekeket. Tehát azt gondolom, hogy ezáltal, hogy otthon ő elénekelheti a kedvenc dalát, vagy elmondja a kedvenc versét, ebből ő is önbizalmat meríthet, és remélhetőleg, hogyha szülők is szívesen hallgatják, akkor később ő az iskolában is bátrabban meg tud nyilatkozni, és bátran énekelhet az iskolában, és bátrabban tudja a feladott verseket is elmondani. Bár hozzáfűzném, hogy volt olyan tanítványom, hogy annyira nehezen mondta föl a memoritereket, neki megengedtem, hogy akkor külön vonultunk, esetleg szünetben, vagy képességfejlesztésen, és ő eleinte úgy mondta fel a kötelező verset, vagy memoritárt, mert annyira bátortalan volt, nem merte az osztálytársai előtt. De lassan, ahogy nagyobb lett, megszűnt benne ez a gát, ez a görcs, és ő is erőt merített, és már harmadik, negyedik osztályban ő is el tudta mondani az osztálytársai előtt a feladott verset.
Nekem van egy bevált családi szokás, amit mindenféleképpen és szeretettel ajánlok, ami nagyon egyszerű, minden program után feltenni azt a kérdést, hogy mi tetszett a legjobban, mondj három dolgot, ami pozitív volt ebben a napban. Így a gyerekeket rá lehet arra bírni, vagy sarkalni arra, hogy a pozitív oldalát nézze a mai napnak, vagy az adott programnak, valamint a kommunikációjában ugye nagyon jó fejlődést érhetünk el ezzel, hogy beszéltetjük a gyerekeket, és nem hagyjuk annyiban, hogy közös program volt, de nem beszélünk róla a családban is. Én ezt nagyon szeretem, ezt a kis kérdést minden kis program vagy családi esemény után, valamint én is azt tudom ajánlani, amikor memoritereket és hasonlókat tanulnak a gyerekek, hogy szívből hallgassák meg otthon is, segítsék őket, hiszen ez az önbizalmuknak tesz jót, hogyha a gyerekek otthon is fel tudják egy biztonságos környezetben mondani, utána már könnyebb nekik az iskolában szerintem, vagyis én azt vettem észre a diákokon, hogy akik otthon is tényleg elmondják, hogy most felmondta anyának, felmondta apának, nekik jobban szokott sikerülni a szóbeli szereplésük.
Most ezekkel a gondolatokkal zárjuk ezt a beszélgetést, amit szeretettel köszönök meg Zádori Magdolna tanítónőnek és Kontra Kincső tanárnőnek, a Miskolci Szilágyi Dezső Általános Iskola pedagógusainak.
Köszönöm szépen a beszélgetést.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
Kedves hallgatóinknak pedig köszönjük a megtisztelő figyelmet, az Európa Rádió Családban Maradt című magazinműsorát hallották, a szerkesztő Kisnéveres Viktória búcsúzik önöktől, legyen szép napjuk, viszont hallásra!
Családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről szakértők bevonásával. Életünk szépségei és kihívásai a 21. században. Az Európa Rádió családi magazinját hallották.
Csak annyit mondj, hogy itt maradsz. Nem baj, ha most még messze vagy, csak
maradj. Csak annyit mondj, hogy menjek el. Nem baj, ha nélkülem elveszel, csak tudjél el.
Ha elveszel, adni szeretnék, kérni nem, már
kértelek, hogy ne kertelj. Írd le, hogy csak velem ezerszer.
Maradj még, ölelj még,
szeress még, nézz rám, kérlek még. Vegyél fel, behűtöm gyorsan az időnket.
Ez a szép csend a fejedben, aludni ettől nem tudok, csak
ez a szép pillanat, a fotózol én.
Végén minden korosztály számára. Az Európa Rádió hitéleti műsora 19:20-től az Esti Krónikát követően.